Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Dosztojevszkij Karamazov testvérek című regényében egy szerencsétlen férgyilkosnak mondja Zosima Starec: ne félj semmit és ne búsulj. Csak a bűnbánat ne apadjon ki belőled, akkor Isten mindent megbocsát. Nincs és nem is lehet olyan bűn az egész világon, amelyet meg ne bocsátana az Úr. A magyar közállapotokat is tekintve a legélesebb szavak ezek. Ha Istenhez szeretnénk közelíteni, nem busonganunk kell, és nem félnünk. Ezek az érzések önmagunkba zárnak. Még nem tapasztaltam az emberekben ekkora éhséget, mint ma, arra, hogy félelem nélkül és tisztán a mennyei bocsánat tapasztalatát átéljék. Mert más megoldás nincs az emberi bűnre, arra a mérhetetlen szennyre, amivel fertőzzük egymást, mint Jézus szeretett szava. Sok ember van, aki szerencsére rámer lépni erre az útra. Becsönget egy templomba és kéri, kereszteljenek meg, vagy szeretném elmondani az életemet. Következő beszámolónk egy ilyen kereső körben készült. A budapesti Rákosligeti gyülekezetből 7 felnőtt embert hallhatunk, akik erőt vettek magukon, becsöngettek a templom ajtaján, és beültek a konfirmandusok padsorába, mert úgy érezték, ezt a kérdést rendezniük kell életükben. A felnőtt konfirmációs órán jártam.
Molnár Péterné vagyok. Mi gyermekkorunkban a testvéremmel nem voltunk megkeresztelve, nekünk csak névadunk volt.
Mert én vagyok a testvére. Amikor mi a névadunk volt, akkor egy kis faluban éltek, és anyukám bírónő volt, édesapám főkönyvelő, tehát ez elképzelhetetlen volt. Ez a templomba járás akkor kezdődött, mikor a nagymamánk meghalt. Akkor történt a keresztelő is. Kisebb időeltódása, ugye mi is elkezdtünk templomba járni.
Én azt hiszem, hogy igazán most jutottam el oda mindenféle szempontból, hogy úgy érzem, hogy erre szükségem van.
Én már konfirmáltam korábban, még egyetemista koromban. Csak annyira tetszett itt a légkör, hogy nem tudtam kihagyni. Újra végzem, vagy újra járom.
Skrach Imréné vagyok, szomszéd asszonyok, református, és akkor a 2 kisebb gyereket elvitte karácsonykor az Isten tiszteletre, tehát mindig elkértem. Megépült keresztulón a református templom, és akkor volt egy ilyen koncert, és kaptunk egy meghívót, és hát én a kisfiammal mentem el, akit szintén ez a orvos úr kezette a fogát, meglátta, és a gyereknek így felcsillant a szeme, meg minden, mert a jó barátságban voltak. Ez így adódott, és akkor még 2 évvel ezelőtt pont, amikor a Noémiék itt lelkészek lettek, hát akkor mi is elkezdtük, ez vagy összejött.
Engem Boros Viktornak hívnak, elég nehéz, mert itt alapvetően érzelmi dolgokról kéne beszélni. Az én helyzetem annyiban más, hogy nekem semmiféle gyökerem, múltam, kapcsolódásom nem volt, nem csak a református egyházhoz, hanem egyáltalán a valláshoz is. Én ahhoz a generációhoz tartozom, akik még nem kaptak semmilyen hitoktatást iskolában, családomban sem voltak olyanok, akik gyakorolták volna a vallásukat, vagy egyáltalán hittek volna. Úgyhogy az én történetem az egy saját magammal egy arc, egy folyamatos fejlődés vagy progresszió. 35 éves létemre sikerült végül is ide találnom. Saját határaimat tapasztaltam meg, ahogy haladtam előre a korba, jöttem rá, hogy mennyire keveset tudok a világról, és mennyire kevés vagyok ezzel a világon. Aztán, ahogy megismertem a saját határaimat, rájöttem arra, hogy valamilyen formában szeretném, hogyha megtalálnám az Istenhez vezető utat. Egy laikus számára elég sok akadállyal kell megküzdeni, hogy nem is beszéli ezt a nyelvet, a liturgiát, egyáltalán nem ismeri a szokásokat. Kicsit olyan hasonlattal élve ez, mint hogyha egy írástudatlan el akarna menni megtanulni írni, csak éppen nem tudja elolvasni azt a táblát, hogy iskola, és hogy oda kéne beiratkozni. És hogyha nincsen semmilyen gyökere, akkor nehezen találja meg, hogy igazából kikkel és hova érdemes fordulni a problémájával, sőt, tehát én avval is küzdködtem egy ideig, hogy bizonyos szégyenérzet is volt bennem, hogy nem rendelkezem az alapvető lexikális tudásokkal sem, nem tudom, hogy lehet megszólítani a tiszteletest, vagy a lelkészt, vagy a lelkésznőt, hova érdemes elmenni, mikor lehet megkeresni. Ráadásul ugye itt rengeteg irányzat is van, az egyházak mellett szekták is vannak, tehát ez az útkeresés még kifejezetten bonyolult is volt, és az apropót végül is az adta, hogy született egy kisfiam 9 hónappal ezelőtt, és mindenképpen szerettem volna, hogyha ő viszont nem járja ezt végig, hanem egy jó gyülekezethez tud majd tartozni, és szerettem volna, hogyha megkeresztelik, és szerencsémre a lakóhelyem ez a legközelebb eső, és a lehető legjobb helyre kerültem, így utólag könnyű már válaszolni, mert én nagyon örülök, hogy ide kerültem, mert itt remek emberek vannak, meg nagyon jó hangulat, és én ezen az úton ugyan járok, de remélem, hogy a végére jutok, akkor megtalálom azt, amit kerestem.
Emlékszel arra, hogy volt, mikor először megkopogtattatok a pici babával?
Igen, amikor először bejöttem, akkor 3 vagy 4 féle köszönést is elrebegtem, mert nem tudtam, hogy most itt mit kell különösebben mondani. Jó estét, utána ugye áldás békesség, akkor ugye megismételtem ezt, majd utána próbáltam valamiféle féltegezésbe is belemenni, miután láttam, hogy nagyjából az én generációm van itt, de hát estem keltem, tehát teljesen egy ilyen lehetetlen helyzetbe csöppentem, nem tudtam, hogy kell viselkedni, de hát ez annak a bűne, hogy nem tanultuk meg az alapokat, és nem kaphattuk meg. Nekem se volt soha keresztanyám, csak névadóanyám volt, szüleim sem gyakorolják a vallásukat. A legfontosabb az volt, hogy egy nyitott és egy abszolút közvetlen fogadtatás volt, és napi dolgokról is el tudtam beszélgetni Noémivel is, meg a Lajossal is, és mivel ugye a szimpátia volt a legfontosabb, mert mégis a lelki dolgok azok mind bizalomra kell, hogy épüljenek, így nagyon könnyű volt már utána eljönni, és itt meg remek emberek vesznek körül, úgyhogy ennek ők kifejezetten örülök.
Meg volt a keresztelő?
Igen, meg volt a keresztelő, attól is eléggé féltem egyébként, mert még nem tudtam, hogy ez a liturgia hogy fog menni. Kaptam egy ilyen felkészítőt, ezt lelkesen bifláztam, hogy nehogy itt felsüljek. Így is voltak kisebb-nagyobb gubancok, de alapvetően egy csodálatos élmény volt. Úrvacsora volt, ráadásul úgy ültünk pont, hogy még a szigorúan vett fegyelmezett padsorok, ahogy kivonultak, ugye én utolsó között voltam, úgyhogy átéltem azt, hogy körülbelül egy negyed óráig ott azon gondolkodtam, hogy nekem ki kell mennem, nem kell kimennem, mit kell tennem, gyülekezethez tartozom-e már, vagy még csak itt, mint egy pogány apuka vagyok jelen, aki majd azért akar konfirmálni, meg ide akar tartozni, úgyhogy kivárni ezt a 15 percet, ez egy borzalmas dolog volt. Az volt a szerencsém, hogy a sógorom is ott volt, aki viszont vallását, és azt mondta, hogy ez egy saját magadból jövő érzésen kell, hogy alapuljon, hogy akarsz úrvacsorát venni, de hát, hogyha nem vagyok megkeresztelve és nem konfirmáltam még, akkor ezt nem kell megtennem, vagy nem tehetem meg. Végül is gyönyörű élmény volt, mondom, ott is egy kicsit a félelem azért áthatott azért, hogy ne csinálják valami galibát.
Aztán hogy jött ez, hogy konfirmálni kellene? Tehát ez olyan evidens folytatása volt a keresztelőnek?
Nem. Először azért akartam eljönni, hogy megismerjem és megtapasztaljam, hogy tulajdonképpen mi is ez valójában, meg megtanuljam. Aztán ez egy nagyon jó emberi közösség is, tehát ide tényleg öröm eljönni. De én úgy jöttem ide az első alkalmakkal, hogy a végén fogom megmondani, hogy szeretnék egyáltalán konfirmálni, nem szeretnék konfirmálni, el akarom-e dönteni. Úgy gondoltam, hogy ez pusztán formaságból vagy szokásból megtenni, az nem etikus, nem elfogadható számomra. Tehát ez egy hitbeli dolog, tehát el kell jutni oda, hogy belülről jöjjön és akarjam, és ez a saját egyéni meggyőződésem legyen. És ez a tanulási folyamat, ez egyrészt egy ilyen lexikális folyamat is. Én a lelki folyamatnak most abba a stációjába érzem magam, hogy szeretnék eljutni oda, hogy konfirmálhassak. És hát szeretnék ez a gyülekezethez is tartozni.
Dávid Anna vagyok, és templommal az énekkaron keresztül kerültem a Liszt Ferenc kórussal. Gyakran fellépett a kerületi kórus itt. Közben született nekem is egy kisfiam, akit én ajándéknak tekintettem. Végül is ő az egyházi iskolát választotta. És úgy voltam, hogy ha már ő egyházi nevelést kap, és nekem is kimaradt az életemből, akkor én is szeretnék a Bibliáról többet tudni. Noémi biztatására elkezdtem én is konfirmációs tanfolyamot.
Mit szólt a család hozzá? Szóval mennyire követik ezt? Tehát a gyerek ezek szerint ilyen iskolába jár?
Hát szemlélik. Igyekszünk végül is a nagymamát is időnként elcsalni magunkkal.
Szóval én Vizneri Adikó vagyok. Én vagyok az a családunkban az egyetlen, aki nem lettem megkeresztelve, mert hogy úgy gondolták a szüleim, hogy mivel ők annyira nem jártak templomba abba az időszakba, így tehát nekem névadom volt, hogy majd én eldönthessem, hogy melyik vallást fogom választani. Hát az anyukám még evangélikusok voltak, de az apukám már időközben meghalt, az anyukám viszont inkább a református templomot részesítette előnyben, és a családom a másik fele, tehát unokatestvérek, rokonok, ők szintén. És igazán azok tartottak leginkább vissza, hogy nem tudtam, hogy melyik templomba menjek, az egyiket túl csicsásnak találtam, a másikat túl egyszerűnek, és nem is volt, aki kifejezetten lögdösött volna, egyedül pedig elég nehéz. És akkor most aztán jött egy mindenképpen fontos dolog, hogy az unokatestvéremnek megszületett a 6. kisfia, és szerették volna, hogyha én lennék a keresztanyukája, de hát mivel én nem vagyok megkeresztelve, így gondoltam, hogy akkor én is mindenképpen erre.
Én Vas Attila vagyok, most nekem egy kicsit könnyebb dolgom van, mert a Viktor nagyon sok olyan dolgot elmondott, ami párhuzamos. Talán annyi a különbség, hogy az édesanyám az református, és ő egy bizonyos időszakban gyakorolta is a vallást. Volt benne egy elhatározás, hogy megint el fog járni templomba, és ez pont egy olyan időszakba jött, amikor én is egy ilyen szembenézés időszakba kerültem önmagammal. 30 fölött az ember elkezdi azt elemezni, hogy mi az, ami eddig megtörtént az életébe, mi az, amit elért, mi az, amit nem. Ez vezetett végül ahhoz, hogy rájöjjön az ember, hogy én kevés vagyok ahhoz, hogy azokat a dolgokat, amiket el szeretnék érni, önmagam meg tudjam tenni. Egyszer azt hiszem a Geszti Péter nyilatkozta azt, hogy egészen más egy gyereknek a hite, tehát hogyha gyerekként kezel valaki hinni, mint hogyha felnőttként. Számomra ez a nehézség, tehát a hitbeli bizonytalansági dolog.
Ez nem egy ösztönös nyelv, tehát nyilván aki gyerekként kezdi, annak ez olyan, mint hogy hazamegyek.
Igen, és amikor ide eljöttem, ez rendkívül szimpatikus volt a környezet, akkor most már, ha elkezdtem járni, akkor érdemes konfirmációt is akkor letenni. Gyakorlatilag ezen keresztül jutottam ide, és hát itt ugyanolyan élmények értek, ami tényleg segít ahhoz, hogy az ember lelkileg is felkészüljön erre az egész dologra, és megerősítse a hitét is. Valahol van egy ilyen központi mag, ami az Istenhez való viszonyt testesíti meg, tehát az, hogy egy kicsit másképp tudja az ember ezt az egész életet nézni.
A templom számos esetben okoz kommunikációs nehézséget az embereknek. Nem csak a köszönést nem tudják, de a zene, az éneklés, minden olyan idegen. Fülünk egy kicsit eltompult. Ugyanakkor sok ember vágyik olyan istentiszteletre, ahol nem csak prédikációt hall, hanem a racionalitáson túl is Isten élményben lehet része. A budafoki gyülekezet egy újfajta istentiszteleti formát kezdett el, vesperást énekelnek minden hónap első szombatján. Pap Anettet, az éneklés vezetőjét, a Zeneakadémia egyházzenei tanszakának tanárát kérdeztem arról, vajon van-e református gyökere ennek a fajta istentiszteletnek.
Az egyház ősidők óta két istentiszteleti formában él. Az egyiket mindenki nagyon jól ismeri, ez, hogy mi protestánsok úgy hívjuk, hogy istentisztelet. Vasárnapi úrvacsorás vagy főistentisztelet. A másik formát az egyház ugyanúgy ősidőktől fogva gyakorolta, ezt hívják úgy, hogy zsolozsma vagy oficium. Ősidők óta, ezt hangsúlyozom, a teljes intézményrendszere ennek a zsolozsmának, ami azt jelenti, hogy 8 imaórából álló imafüzér egy napra elosztva, ez a 4. századra kialakult. Mind a keleti, mind a nyugati egyház élt ezzel az istentiszteleti formával, tényleg közösnek nevezhető, nem csak azért, mert kelet és nyugat, nem azért, mert a protestánsok is nagyon fontosnak tartották ezt az istentiszteleti formát. A 16. században Magyarországon Prima és Vespera néven élt ez az istentiszteleti forma. Említhetnénk a német egyházakat, ahol Mette és Vesper néven, vagy hát az anglikán területet, ahol a Martins és Evensong néven ugyanezt a zsoltáros istentiszteleti formát használják és ismerik.
Ez valóban igaz, hogy a református egyháztól ez nem idegen? Furcsa, protestáns füllel hallgat. Mindenki azt gondolja, hogy ez a zsolozsmázás, ez egy katolikus dolog.
Azért nem gondolom ezt, hogy katolikus dolognak kéne lennie, mert a zsolozsma gerincét a zsoltár imádság, a zsoltár éneklés adja, és ha ezt kimondom, akkor már is tudjuk, hogy ez miért nem idegen a protestáns egyházaktól, akár ha Calvinra gondolunk, hogy milyen szerepet töltött be nála a zsoltár éneklés.
Calvin is alkalmazta ezt? Tehát voltak ott ilyen zsolozsmák?
Calvin énekeltette folyamatosan a 150 zsoltárt, ő nem zsolozsmázott, Luther igen. A magyar reformáció másként alakult, mint a genfi. Calvin fél év alatt elénekeltette mind a 150 genfi zsoltárt.
Akkor nagyon sokat énekelt.
Hát én ezt nem tartom soknak. Csak rendszeresen. Ez azt jelenti, hogy 25 héten keresztül énekeltek vasárnap két alkalommal zsoltárt, a harangszó, tehát az istentisztelet elején. Ezzel kezdték, az ige hirdetés előtt és az ige hirdetés után. Ugyanez szerdán, megismételve, ez nem olyan rengeteg.
Ezek szerint Magyarországon nem a genfi calvini zsoltár énekléses hagyomány lett honos.
Igen, a magyar reformáció, bátran mondhatjuk, énekes reformáció maradt.
Énekes, mit jelent ez?
Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a reformáció egyetlen újítása vagy újdonság az éneklésben az, hogy a népénekeket istentiszteleti rangra emeli, ezeket beemeli az istentiszteletbe, nagy hatású új éneköltés kezdődött, akár ha Magyarországra gondolunk. De emellett nagyon fontos talán azt is tudnunk, hogy a gregórián örökséget épp olyan fontosnak tartották ápolni. A diákjaimnak szoktam általában mondani, mert ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a reformáció, amikor elindul, nem a semmiből indul, nem egy új egyház kezd el itt valami új dolgot csinálni. Reformáció helyreállít valamit, megtisztít, újra gondol, de nem azt jelenti, hogy mindent elvet. Ami jó, azt igenis megtartja, és ez nagyon helyes. Ugyanígy megtartja a gregórián örökségnek azt a részét, ami vállalható, és neki is fontos. Ezeket természetesen magyarra fordítja, alkotó módon újra gondolja, beszélhetünk igenis protestáns alkotás. Gregórián zenéről, amik protestáns alkotások. Nagyon furcsán hangzik, de így van.
Milyen bizonyítékai vannak ennek? Tehát, hogy valóban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy zsolozsmáztak a reformátusok?
A protestánsok igazán kettőt vettek át ebből a 8 alkalomból, méghozzá ennek a két sarokpontját, a reggeli, hajnali és az esti alkalmat, amit Laudesnek és Vesperának hívnak. Tetemes számú forrásunk van, ami ezt az anyagot megőrizte. Ezeket a forrásokat úgy hívjuk, hogy graduál könyvek.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a rendes református istentiszteletnek egy típusa volt az, hogy gregórián módon énekeltek zsoltárt.
Igen, 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 igen. Azért is állt olyan közel ez a másik forma a református egyházhoz is, mert elsősorban mi kellett hozzá? Egy kórus. Ami ugye, ha működött egy iskola, akkor adva volt a nap kezdete és zárásaképpen, akár egy iskolai nap kezdetén és végén is elhangozhat.
Miért van az, hogy ma erről még csak emlékünk sincsen, tehát mindenkinek furcsa, hogy arról hall, hogy ilyen zsolozsmás istentiszteletet tartunk.
Arra nagyon sok emlékünk van, hogy a 17. század közepéig biztosan, nagyon erősen élt ez a tradíció. Általában ennek a kultúrának a hanyatlását és a háttérbe szorulását az ellenreformáció előretörésével is szokták magyarázni. Ez a sok mindattól messze távol akart kerülni az egyház, ami bármilyen közös gyökerekre vagy közös útra emlékeztetne minket. Ezt ma mégiscsak újra gondolhatjuk.
Ráadásul a mai ember tényleg borzasztóan vágyik minden olyanra, ami nem racionális. Tehát a szó annyira devalválódott, hogy nagyon-nagyon sokan küzdenek is ezzel, hogy a csak prédikációra épülő istentisztelet vajon ebben a korban elége.
Gondolkodtam azon, hogy ez egy református gyülekezet hogyan fogadja. Én is látom azt, hogy történt egy agymosás, a legjobban képzett gyülekezeti tagok sem biztos, hogy hallottak erről az örökségről. Nem vett soha benne részt, de már ellenségként viselkedik, hogy ez csak katolikus lehet, és csak a... Ezt én is látom, és hallom, és hát nyilván, hogy számolni kellett azzal is, hogy mi lesz akkor, hogyha olyan kérdéseket tesznek fel erről, hogy mit akarok én itt ezzel. Minden hónap első szombatján énekelünk egy vesperást, éppen az adott liturgikus időszaknak megfelelő, tehát volt adventi, volt vízkereszti, pont ugye január 8-a volt szombat 6-ához közel, volt bőjtelő, most a következő vesperásunk az bőjti lesz. Jó lenne abban gondolkodni, hogy most elkezdjük, egy 5 éves sorozatot végigcsinálunk, utána leülhetünk gondolkodni azon, hogy ez jó vagy nem jó. Mi az, amit esetleg változtatni kellene? Én nem szeretem azt, amikor manapság belefogunk valamibe, lemegy 4-5 alkalom, és akkor azt mondjuk, hogy ez rossz. Ezt nem éri megcsinálni. De nincs jogunk ilyent mondani. Van egy nagyon lelkes mag Budafokon, nem nagyon sok emberre kell gondolni, ez egy 30 ember, hihetetlen jól énekel a gyülekezet. A legelső alkalomtól kezdve azt hallom és azt látom, hogy otthon érzi magát benne, mert ez egy nagyon ősi tapasztalat, amiben az ember ráismer saját magára és a saját gyökereire, és egy egyetemes gyökérre is, és ebbe a lehető legkisebb gond nélkül bele tud kapcsolódni. Nagyon-nagyon sokan mondták, hogy ez mekkora élmény. Az, hogy leülök, és végigmondok egy zsoltárt.
A gyülekezet többi tagja mit szólnak hozzá, vagy milyen hangok hallatszanak?
Olyannal nem találkoztam, hogy eljött, és na köszönöm szépen, én ide többet nem. Este 7 órakor kezdünk, már volt hallgatóim is énekelnek benne, jelenlegi hallgatóim olyan gyerekek, akik szívesen vállalták ezt a havi egy alkalmat. Eljönnek Budafokra, és közösen énekeljünk. Otthon kell magunkat érezni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Borzasztó nehéz a tömegkommunikáció által elénk tárt dolgokról lebontani a valóságot. Azt hiszem, mindannyian küzdünk ezzel a gonddal. Én magam is nagyobb hitelt adok annak, amikor egy ember személyes vallomásában hallok valamiről. Most egy olyan házas pár megélt történetét hallhatják, akik a elhunyt pápának köszönhetik, hogy családi békében tudták megélni esküvőjüket. Szesztai András református ember, felesége Szesztai Mária pedig lengyel származású katolikus, akinek Károly Vojtila volt a püspöke.
64-ben úgy ismerkedtünk meg, hogy én egy magyar turista csoporttal voltam a Tátrában, és találkoztunk egy lengyel 20 évesekből álló csoporttal, és a tolmácskodást úgy tudtuk megoldani, hogy a lengyel csoportból Márta, a magyar csoportból pedig én beszéltük az angolt. Közös tolmácskodás révén ismerkedtünk meg. Kérdeztem, hogy hova való, és akkor mondta, hogy Oswiecimbe, Auschwitzban laknak.
Ott volt püspök pápa.
Már akkor érsek volt Krakóban, és amikor én egyetemre jártam, akkor nagyon népszerű volt, mindenki tudta, hogy ki a Károly Vojtila. Ha ő valahol megjelent, vagy lelki gyakorlatot tartott, akkor mindig oda todultak a fiatalok.
És miért volt ő népszerű?
Hát azért, mert akkor modern volt. Jó kommunikációja volt a fiatalokkal, értette őket, sportolt, kirándult velük, nem csak velük, hanem az egyetemen a tanáraim is vele kirándultak, vagy sieltek. Volt legalább 3-4 tanárom, aki személyesen barátságban volt vele.
Márti egyik nagynénének a férje, szerkesztője volt annak a folyóiratnak, Tigodnik Povsegnyinek, amelyikbe a fiatal Vojtila lelkész az első publikációit megjelentette, és hát később munkatársból ilyen védnökévé vált újságnak, amelyik akkoriban talán az egész úgynevezett béketábor legfüggetlenebb egyházi jellegű kulturális folyóirata volt.
Aztán jött a probléma, hogy vegyes házasság, és szerette volna megtartani a református hitét, illetve az utódokban is megtartani.
Egy olyan drámai feszültséget kellett együttesen feloldanunk, hogy evidens volt számunkra, hogy össze kell házasodnunk, és az is evidens volt a Márta részéről is, hogy vegyes házasságnak reverzálissal való megoldása ez egy tarthatatlan és számunkra járhatatlan út. Csak úgy lehetséges, amelyik a két egyháznak a teljes egyenrangúságát fejezik ki.
Tehát nem tartották volna ildomosnak azt, hogy mondjuk a református fél aláírja azt, hogy az utódok majd katolikusok lesznek.
Nem, lehetetlennek tartottuk. De azt is, hogy ne kössünk katolikus módon házasságot, mert a katolikus tanítás szerint akkor az nem házasság.
Ez bizonyos evidencia volt, hogy ezt a reverzálist kell kérni, csak Lengyelországban nagyon kevés volt más felekezeti keresztény, tehát nagyon ritka eset volt. Hittan orákon, hát belevertük jól a fejünkbe, hogy ez így kell csinálni, de hát András elég hamar meggyőzött engem, hogy ez nem igazságos.
A zsinat ülésezett, tehát hosszabb, rövidebb távlatban jó reménységgel voltunk, hogy ez a zsinat szellemében fog elrendeződni, de hát hamarabb is fontos volt. Oswiecim város a krakói egyház megye része volt. Ő volt a illetékes egyházi hatóság. Májusra volt kitűzve a oswiecimi katolikus gyülekezetben a bérmálás, amire ő oda menendő volt, tehát azt tűztük ki magunk elé, hogy mondjam, határidőként, hogy akkorára kell előkészíteni a helyzetet úgy, hogy ő engedélyezze reverzális nélkül katolikus szertartás szerint a házasságunkat. 3 oldalról igyekeztünk őt előkészíteni erre, akkor valóban nagyon szokatlan és rendkívüli kérésünkre. Az egyik szál az a Lukas Fischer volt. Ugye akkor folyt a vatikáni zsinat, ahol én megtudtam Mártától, hogy az ő illetékes püspöke, amire a nevét se hallottam még akkor, hogy a Wyszyński bíborost ismertük ezt a nevet, mint a lengyel Mindszentinek a nevét, de mondta, hogy nem ő, hanem a krakói érsek, akit Vojtilának neveznek, és ezt felírtam, és a Fischer megfigyelőként végigülte a vatikáni zsinatot, ezt a kérésünket elküldtük neki, azzal a kérdéssel, hogy keresse meg a 2000 püspöket, püspök között a Vojtila nevűt, és ugye ő az ökumenizmus mere volt, mi őt a bodoki családon keresztül jól ismertük, hogy protezsálja ő az ügyet, és álljon jót azért, hogy ez egy keresztény házasság lesz.
Ott a helyen fogadott minket, András megmondta a saját hitvallását, és ő meg ránézett, és azt mondta, hogy nem is kell hallgatnom mint ezt a sok érvelést, mert elég szemében néznem, és látom, hogy maga igazán keresztény. Szóval valahogy így tette.
És mondta, hogy majd bizonyos idő múlva jelentkezzen Márta bent a kúrián őnála.
Oda kellett menni a megfelelő engedélyért, hogy engedélyezi egy ilyen reverzális nélküli esküvőt. Ennek alapján, hogy András összeírta az ő hitvallását angolul, amit a Szociológiai Intézet pártitkár nő lefordította lengyel, mert lengyel.
Már is.
Egyébként nagyon szép.
Hát maga a szöveg, meg a fordítás.
Igen, nagyon szép fordítás, és teljesen hiteles fordítás volt.
Tehát akkor végül is nagyon rövid volt az a találkozás ott a bérmálásnál.
Persze, ez nem volt szerintem fél óra. Nagyon bensőséges volt, csak azt tudom mondani.
Még nem voltam egy szentimentál is, öreg úr is. De utána hazamentünk, és akkor sírni kezdtem, mondván, hogy hát ha ilyen ember van a világ, akkor ez a világ más, mint amilyenek én elég.
Nagyon-nagyon pozitív benyomásuk van.
Mondta, hogy menjen be Márta hozzá az elintézés lebonyolítására keddi napokon. Fogadott, és akkor hát ő bement, nem tudom, 8:30-ra, és ott ült egy somó ornátusban.
Nem ornátusban.
Szóval hát ilyen fontos reverendában, szóval ilyen fontos figurák.
Plébánosok jöttek intézni a dolgaikat érsekségen. Én egyedül voltam civil, és egyedül nő, és akkor engem fogadott legelőbb.
Önök közül, mindek közül ez a ifjú hölgy vár, úgyhogy őt hívta be legelőször.
Rövid beszélgetés volt, de hát mondta, hogy most ezt engedélyezik, itt van a papír, és a többi is, azt mondta, hogy egyetlen útrovaló tanácsa az, hogy mindig keresünk az, ami kezes, nem a különbségeket. Erre emlékszem.
Tényleg belül egy nagyon nyitott ember volt.
Benne.
Hát ez... tud elmenni aztán zsinagógába, mecsetbe, meg mindenhova, ugye? Mert pontosan azért, hogy számára ember volt elsősorban fontos. Csak másik helyen voltak jog, meg szokások.
Meggyőződésem, hogy élete utolsó pillanatáig elsődlegesen ő lelkipásztor, és személyes, lélektől lélekig lelkipásztor volt a elsődleges feladata.
Aztán később azért az ökumenikus irányban egy kicsit, mint a visszalépett volna, ezt is el lehet mondani.
Neki a látomása a keresztény egység helyreállásáról hát más volt, mint a miénk. Deák Ferenc mondta, hogy a rosszul begombolt mentét úgy kell begombolni, alulról felfele, végig visszagombolni. Tehát ő az ortodoxiával kereste elsődlegesen a közeledést, tehát a protestáns, ortodox, római katolikus háromszögben ő nem a mi befogónkat látta elsődlegesnek. A protestáns oldalból is számára az evangélikus volt két oknál fogva az elevenebb. Egyrészt Lengyelországban, hát azért mégis 500 ezer evangélikus van, tehát számára evangélikusság volt a protestantizmus arca. Az ő pápává megválasztásának ezért egy nagyon fontos előzménye, hogy meghatározó szerepet játszott a lengyel és német, nyugatnémet püspöki kar, megbocsátunk és bocsánatot kérünk egymástól. Prédikált németeknek is. Közvetítette a lengyel püspök aki karban általa is kezdeményezett gesztust, hogy a két nép közötti megbékélés spirituális előzménye és feltétele és motorjaként a lengyel és a német katolikusoknak kell egymással kibékülni.
A kommunisták mindig németeket, mint egy ilyen mumust tartottak arra, hogy oroszokkal kell mindig keményen összetartoznunk, mert németek, nyugat-német ország minket fenyeget. Ez 68-ban erősen is elosztotta a lengyel társadalmat, mert volt, aki ebben elhitte. És akkor a hatalom egy iszonyatos kampányba kezdett a püspökek ellen, hogy ők a lengyel nép nevében ne bocsássanak németeknek, és egyáltalában ne álljanak velük szóba. Annyira, hogy gyárakban kellett a munkásoknak aláírni ilyen nyilatkozatoknak, hogy elhatároljuk magunkat, és a többi. És elmentek a szolvai gyárba, ahol a Károly Wojtyla második világháború alatt, mint fiatal ember, ő ott dolgozott, kényszerben dolgozott ott. Ők szinte kollégának néztek, itt dolgozott a érsek is. Amikor oda ment egy ilyen párt kiküldett, egyik munkás felkelt és megkérdezte, szabad tudni, hogy mit is írtak a püspökek? Mert ez nem volt publikálva, ez nem publikáltak, csak a tény, hogy írtak. Akkor ott nem sikerült, nem írtak alá.
Ennek a kioldásában, felszedésében, hát ebben azért tényleg a Wojtylának a diplomáciai művészete, emberi kontaktus teremtő képessége igen nagy szerepet játszott.
De van, miért van az, hogy ő mégiscsak az ökumenikus párbeszédben azért ezt érezhető volt, hogy kicsit visszalépett az idők folyamán?
Azt hiszem, hogy két oldalú volt ez a feszültség teremtése. Hát ugye emlékezzen Ági vissza, amikor ő itt járt Debrecenben, és egy hitsorsosunk levetette magát a templom ajtóba, úgyhogy a gorilláknak kellett visszahúzni, hogy ide benne lépjen ez a, hát a helvét hitvallás, hogy Káté szerint, hogy definiálták a pápát, amiért. És amikor járt Írországban, akkor meg a Peszlinek hívták azt a fundamentalista református prédikátort, aki másik utcasarokról átkozódott. Ugye a pápa humorral oldotta fel mind a két esetet. De a debreceni nagy templomnál voltak, hogy mondják meg ennek a barátunknak, hogy nem kell megcsókolni a papucsot, ez már nem szokás. A Peszlit pedig megáldotta azt a távolból, miközben az átkozódott. Egyáltalán az, hogy egy ilyen főpapi szerepben is ő a humornak a gesztusait tette, ez azt hiszem példátlan. Nem de... nálunk, nem tudom, Ravasz Lászlónak a humorérzékét, az egész Magyarország élvezte felekezeti különbségre való tekintet nélkül, de hogy egy érsek, vagy hogy egy pápa a humornak a módszerével is közeledjen nyilvános kontaktusokban is, ez stiláris forradalom.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Gyermekünket megkértem, hogy rajzoljanak le, ahogyan Isten tiszteletet tartok. Érdekes volt, hogy bár erről soha nem beszéltünk, és mindig feketében láttak a templomban, mindkettő sárga, piros, illetve világos-barna ruhában és palásban rajzolt le. Színes virágok voltak az úrasztalán, és mindenki mosolygott. Az egy asztal körül ülő, onnan táplálkozó színes sokaság képe jelent meg előttem ezekben a rajzokban. Milyen jó, hogy most már le tudnak ülni, a legkülönfélébb gondolatokkal lelkészek és papok beszélgetni. Kukkancsunk most bele egy kerekasztal beszélgetésbe, amelyet az Ökumenikus Baráti Kör szervezett. Szűcs Ferenc, Rajsz András és Kránitz Mihály professzorok ültek az asztal körül. Az úrvacsora, a mise, az áldozat értelmezéséről beszélgettek.
A református egyház egyik szentsége a úrvacsora. Azt valljuk, hogy a Szentlélek és az ige által valóságosan jelen van benne Krisztus. A jegyek, a kenyér és a bor felveszik a jelzett dolgok nevét, azaz Krisztus testéről és véréről beszélünk valóságosan, azonban nem a Krisztusnak a testi jelenlétét vallja a református egyház, inkább arra teszi a hangsúlyt, hogy az átváltozás az nem a jegyekben történik, hanem bennünk történik meg.
Mert nagyon sok közös vonás van. Mi az a legfontosabb, amit 5 percben az evangélikus úrvacsorát arról lehet mondani? Jézus rendelése ez a szentség, és ebben a rendelésben ő, tehát Krisztus adja értünk az életét, saját magát, bűnök bocsánatára, és velünk van az úrvacsorában. Az, hogy hogyan van jelen, ez a 16. században egy nagyon nagy kérdés lett. Luther mindig a szereztetési igék szavaira hivatkozott. Ez az én testem, ez az én vérem, és nem törekedett arra, hogy ezt magyarázza, hogy ez hogyan lehetséges.
Ezt is nagyon köszönöm református és evangélikus testvéremnek, hogy itt vállalták ezt a vallomást. Régóta ismerjük egymást, talán jó 10 éve az ökumenikus találkozókon. Tehát a különösen János evangélista 6. fejezetét tartjuk nagyon fontosnak, az úgynevezett kafarnaumi beszédet. Ahol Jézus nagyon határozottan mondja, hogy az én testem valóban ital, és az én vérem valóban ital, és aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet. És ezt kemény beszédnek tartották egyesek, és utána nem jártak már Jézussal. Ekkor felteszi a kérdést Péternek, hogy ti is el akartok menni Uram, kihez mennénk, az örök élet igény nálad vannak. Mondjam el, hogy nemrég láttam egy Lutherről szóló filmet, amely majd nem sokára kerül a mozikba, és elég radikális módon mutatja be az egyház bűneit, mind a búcsú cédulák árusításában, mint az erekék tiszteletében. Épp a szentmise bemutatásnál is érezhető a különbség. Rávilágított arra, hogy visszatérni a Szentíráshoz az egyetlen út, hogy közösen tudjunk gondolkodni a eukarisztiáról, mi így nevezzük, de mondhatjuk úrvacsorának is. Vannak már előzmények, hogy az egyházak le tudtak ülni, a képviselőik együtt tudtak gondolkodni, és talán nem is kell a saját egyházunk hagyományát félretenni, úgymond. Én még emlékszem, hogy tényleg a Margit körúton, akkor még mártírok útja volt, hogy 1968-69 táján az ottani ferences atyák elvégezték az utolsó latin nyelvű szentmisét. Aztán ezek a szokások letisztultak. Az eukarisztein azt jelenti, hogy hálaadás, tehát amit mi szentmisének nevezünk, és Krisztus áldozatának, az elsősorban egy hálaadás. A másik a titok jelnek. Nem lehet egyszerűen szimplifikálni sem az áldozásainkat, sem a szentmisén való részvételeinket, sem azokat a gesztusokat, amik egy belülről jövő mély vallásoságnak a kifejeződései, de csak gondoljuk be a saját életünkbe, hogy egy templom mellett elmegyünk, édesapám még keresztet vett, mi már nem annyira. Mert hát most minek, meg nem így szoktuk, meg mit szólnak akkor mások, megfakultak ezek a gesztusok. Ugyanakkor kisebb közösségekben, a tezéi lelkiségben, vagy más lelkiségi mozgalmakban nagyon is fontosak lettek ezek a gesztusok, amelyek a hitet táplálják. Nem megismétli a pap, hanem jelenvalóvá válik az az áldozat, amit Krisztus a Golgotán bemutatott.
Szűz professzorát kérdezném az áldozat szempontjairól.
Az a jelenvonás, amit Kránic professzor is hangsúlyozott, hogy ugye Krisztus egyszer és tökéletes áldozata, ezt mi úgy értelmezzük, hogy ezt nekünk nem kell semmi módon megismételni, vagy nem megismételtetik, hanem erre emlékezünk. Az emlékezés persze az mást jelent, mint amit a nyugati ember ma gondol az emlékezésen, mert ma az emlék azt jelenti, hogy emlékezzünk régmúlt dolgokról, amik nagyon messze vannak tőlünk. A zsidó gondolkodásban és a pászka gondolatában is az emlékezés az pontosan a jelenlétet jelentette. Tehát az, hogy jelen vagyok egy eseményen. Én sokkal inkább ennek a néger spirituálénak az értelmében gondolok erre, magyarra így fordították, hogy látta, de mikor megfeszítették, de az eredeti angol ez azt mondja, hogy were you there? Ott voltál-e? Az emlékezés valami ilyesmit jelent, hogy ott vagyok, és valóban bekapcsolódom ebbe a folyamatba. És ebben az értelemben beszélünk a Krisztus áldozatának a komolyan vételén, ami értem, miattam, helyettem történt.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.